Kedves ülekezet, örülök, hogy megint a körötökben lehetek, és ez alkalommal egy bibliai könyvet szeretném, ha közösen átgondolnánk, nyilván rövid könyv lesz, hogyha át tudjuk gondolni közösen. Mégpedig azért, mert nemrég újra felfedeztem magamnak, és szeretném veletek megosztani azokat a szempontokat, tanulságokat, amelyeket én magam úgy érzem megtaláltam és okkal, és talán nektek is újdonságot fog jelenteni. Négy fejezetnyi a könyv. Nem tudom, fejből tudtok-e négy fejezetnyi könyveket a Bibliából. Rút könyve is ilyen, arra is ráillik, és tanulság. Én Jónásra gondoltam, elárva, igen. Azzal hadd kezdjem, hogy egy előadásra készülve, egy sorozatban a tematikában szerepelt a könyv, hát újra becsülettel felkészültem, és akkor fedeztem fel újra magamnak. Most néztem a dátumot, nem is most volt, de hát már rég voltam nálatok, meg másról beszéltem akkor. És amikor aztán más gyülekezetekben is ezt megosztottam és készültem, akkor még kiegészült szempontokkal a mondandóm, és a bevezetőben is lenne rögtön kettő, ami korábban sose gondolkoztatott el. Tudnék, hogy ez a könyv a Bibliának kitűnik a többi közül. Az egyik ok, amiért kitűnik, itt összehasonlításként hivatkoznék a többi környező könyvre. Emlékeztek ugye az úgynevezett kis prófétai iratok, ez nem a jelentősége, ez a terjedelme inkább. 12 ilyen könyv van ezen a környékén, hát az Ószövetség utolsó 12 könyve gyakorlatilag. Tehát Malakiás, Zakariás, Aggeus, Náhum, Mikeás, Dániel is ide tartozik különben, meg Jónás. Most ezek közül nem tudom, hogy ti melyeket ismeritek a legjobban, melyeket olvastátok mostanában. Én megkockáztatom, hogy Dánielt szoktuk ismerni ismert okok miatt, a proféciák miatt. De hogyha azt kivonjuk a sorból, akkor a maradék 11-ből szerintem leginkább, hogy melyiket ismeritek legjobban szerintem, köszönöm, akkor jól gondoltam, ugye Jónás. Mi ennek az oka? Nem tudom, tényleg figyeltétek-e, hogy nagyon egyszerű, Jónás könyvét értjük, a többit meg sokkal nehezebb megérteni. Hát Jónás könyvét, ha most felolvasnám, a gyerekek is, meg lehet, hogy elmondanák nekünk, el tudom képzelni. Ezt mindenki érti, ez egy történet, egy nagyon egyszerű történet. A többiekre ez már nem ennyire igaz, tehát Zakariás és társaira nem. Ez eddig sosem tűnt fel, csak amikor ezen gondolkoztam, de van egy még jobb szempontom szerintem, egy még érdekesebb. A Biblia összes többi könyvéhez képest a Jónás könyve egy dologban különbözik. Nem tudom, hogy rájöttetek-e már, hogy miben. Minden könyvben van szó megtérésről. Ebben a könyvben, aki megjelenik, az mind megtér. Nem? Ugye három csoportja van az embereknek ebben a könyvben, ugye van Jónás a proféta, vannak azok a hajósok, akikkel kapcsolatba kerül, és a harmadik csoport az Ninive, a célszemély, így is mondhatnánk a feladat szempontjából, tehát a város, akit neki meg kell szólítania. Mind a három embercsoport megtér a könyv végére, hogyha belegondol. Ezt ti is tudjátok. Egyébként nagy részt az emlékeitekre fogok hagyatkozni. Olvasni majd a végén szeretném a legérdekesebb rész szerintem a könyvben. Nem tudtok nekem szerintem még egy bibliai könyvet mondani, ahol mindenki megtér, akivel találkozunk a könyvben. Ez azért eléggé unikum, nem? És az egyik csoport elég terjedelmes. Tehát a Ninive-beliek, ők azért nem kevesen voltak. Ez egy külön nagy dolog, hogy mindenki megtért. Ilyen értelemben a Bibliának ez a legboldogabb könyve, tehát mindenki, aki megjelenik, megtér, és ez azért is érdekes, mert ezek nagyon különböző embercsoportok. A választott nép egy tagja, aki még ráadásul proféta is, egy pogány hajóstársaság, és egy hát szintén jócskán pogány, csak másként, ugye a korabeli nagyhatalomnak a fővárosa, az megint egy harmadik csoport, és mind a három megtér. És nekem ez azért fontos, mert az, hogy a Biblia az Isten akarat, hogy minden ember megtérjen és üdvösségre jusson. Tehát nála mindenki cél, és ez kiderül a könyvből is, nincs különbség. De az is kiderül, hogy a minden ember azért nagyon tág fogalom, abban nagyon sokféle ember van. És az emberek nem egyformák, és nem egyformán kell hozzájuk közelíteni. És nekem ez is egy tanúság, hogy mi, mint hívő nép, azt, hogy nem vagyunk egyformák a népen belül, ezt egy talentumnak kell tekintenünk. Mert így nagyon sokféle emberhez tudunk kapcsolódni. És hibát követünk el, ha elkezdjük magunkat uniformizálni. Értitek, hogy mire gondolok, hogy csak egy a helyes. Tehát ilyen etalonokat felállítani, és mindenkinek az alá, a mérce alá kell beférnie, mert pont azt veszítjük el, ami az egyik értékünk. Biztos értitek, hogy mire gondolok, és én ezt fontosnak tartottam megjegyezni. Ugye azt mondhatjuk, a könyv során megtérnek a pogány hajósok, így sorrendben megyek, tehát megtérnek a hajósok, megtérnek a Ninive-beliek, a Asszíria fővárosa ugye a város, és a történet szépsége, hogy a végén van egy közvetett utalás, miszerint még maga a proféta is megtér. Még ez egy kicsit olyan érdekes dolog, mert az ember azért azt várná, hogy hát ha már próféta, akkor már ez meglegyen. De ennek is van egy tanulsága szerintem. Hát majd látjátok, hogy ez tényleg így van. Ennek is van egy tanulsága, tudnék az, hogy egy profétától azt várnánk, hogy legyen megtért, de ha nem az, akkor meg arra számítanak, hogy akkor nem is lehet használni. De lehet, mert a hajósok úgy térnek meg, meg Ninive is, hogy kiderül, majd látni fogjátok, hogy Jónás nem volt megtérve. Nagyon nem. És engem ez azon gondolkoztatott el, hogy mi lehet, második tanúság, nem fogom számolni, mert nem tudom számolni, de mindig jelzem. Nekem ez is egy tanúság volt, hogy mi sokszor talán azt gondolnánk, hogyha az Isten általunk munkálkodik, mert azért én szeretném hinni, hogy munkálkodik, hogy nektek is van olyan tapasztalatotok, hogy emberek életében, még főleg lelki téren, most nem az előző órára gondolok, tehát nem a karitatív tevékenység, ami a szombatiskolában, hanem most kifejezetten lelki dolgokra, hogy az Isten fel tud használni benneteket. Biztos volt ilyen tapasztalatotok. És esetleg úgy érezzük, hogy ez talán egy ilyen bátorítás, vagy egy záloga annak, hogy akkor valószínűleg az én lelki, most hogy mondjam, hogy az én lelki szénám is jól áll, tehát hogy az üdvösség szempontjából. Most nem ijeszgetésű mondom, de nem, szóval nem lehet visszakövetkeztetni. Mondok egy példát, azt mondta Péter apostol egyszer, hogy mikor visszajöttetett a társaival együtt, hogy mikor kettőnként kiküldték őket, ha emlékeztek, hogy még az ördögi lelkek is engedtek nekünk. Emlékeztek erre? És időben később mondja az Úr Péternek, hogy te azért idővel megtérvén, igaz? Ez így van. A te atyád fiait erősítsed. Számomra az a tanulság ebből, hogy nagy áldás, hogyha az Isten be van a munkájába, nagy áldás, hogyha úgy érzem, hogy hasznos is lehetek a munkájába, de ez nem jelent garanciát a saját üdvösségemre nézve. Ez egy külön dolog, és ez Jónásnál nagyon erősen kidomborodik. Ez ilyen bevezetés volt, szerintem már volt ugye benne tanulság, talán egyetértetek, úgy láttam visszajelzéseiteken, és rátérnék a történetre emlékezet alapján. Jó? Nem lesz nehéz, mert ez annyira ismert történet. Tudjátok, hogy úgy indul a könyv, hogy az Úr szava volt Jónáshoz, ahogy a profétai könyvek szoktak, csak ezúttal nem kijelentést adott neki, hát azt, hogyha azt veszem, csak az azzal kezdve, hogy el is kell menni, hogy elmondja ezt a kijelentést. Ugye képzeljétek el a térképet, ugye a földközi tenger valahol itt van a partvidéke, a keleti, délkeleti partvidék, és akkor Jónásnak el kell mennie a saját országából, ugye Izraelből el kell mennie a Mezopotámia vidékére, ugye mert ott volt Ninive, a kor nagy hatalma, és azt olvassuk, hogy Jónás fel is kelt. Ez nagyon érdekes különben, mert nem maradt otthon. Ő felkelt, csak hajóra szállt. Itt az ember már olyan bizonytalan, hogy hát kifejezetten szárazföldi jellegű a feladat, tehát az utazás. Hajóra szállt, és elindult a Tarziszba, az ellenkező irányba. És hát rosszul kezdődik a misszió, a küldetés. És itt azért meg kell állnunk, hogy tudjuk, hogy úgy könyveljük, hogy Jónás az egy, hát nem volt egy jó proféta. Hát nyilván nem lehetett jó, hogyha ezt tette. De nem tudom, hogy ti gondolkoztatok-e már azon, hogy mi lehetett az oka annak, hogy ő ezt tette. Én nem megértést szeretnék kivívni a Jónás engedetlenségének, ne értsétek félre, hanem azt akarom megmutatni, hogy ne legyünk elhamarkodottak, amikor ítélkezünk mások fölött, mert nem vagyok benne biztos, hogy mi jobban helytáltunk volna ebben a helyzetben. Sokszor úgy olvassuk például az Izrael történetét, hogy hát, hogy ezek milyenek voltak, hogy állandóan zúgolódtak, hogy nincs mit enni. Majd olvassátok, hogy már 3 napja nem volt mit enni. Nem tudom, ti mit szólnátok, hogy már 3 napja üres a hűtő meg minden, nagy tömegben, tehát az egész gyülekezetnek, nincs hova fordulni segítségért. Nem biztos, hogy olyan karakánul állnánk a próbát, mint hogy azt mi elképzeljük. Mi volt a helyzet Jónással? Hát ahhoz, hogy megértsük a helyzetet, tudnunk kell, hogy kik voltak ezek a Ninive bőrélyek. Az időszámításunk előtti 8.-9. században járunk. Ekkor a kor nagyhatalma Asszíria volt. A székhelye Ninivében volt, Mezopotámiában. Onnan terjesztették ki a fennhatóságukat többek közt erre a területre is, tehát a zsidó nép az oda tartozott. Nem voltak szép emberek ezek az asszírok. A kiskorúakra tekintett, akik itt van, nem részletezem, de kegyetlen barbár módon bántak el minden leigázott néppel. Dilemma, mert ő miattuk nem mondhatom, de mondanom kéne, hogy megértsétek, hogy mitől félt a próféta. Szóval iszonyatosan kegyetlenek voltak. És az Isten azt mondta Jónás prófétának, hogy fedje meg a király, de nem a zsidó királyt, az is veszélyes tudott lenni, mert már voltak, akik pórul jártak, azt tudjuk a Bibliában, hanem neki a Ninive beli királyt kellett megfeddenie. Hogy jobban el tudjátok képzelni a helyzetet, legalább az én korosztályom jobban értse, a többiek meg talán hallottak már valamit, akik még nálam is fiatalabbak, már nem a kicsikre gondolok. Képzétek el, mondjuk, hogy vagy a 1995 vagyunk, Varsói Szerződés, KGST, keleti blokk, és ami akkor Moszkva volt, a nagy nyomasztó birodalom központja, és a peremvidéken Magyarország egy ilyen hát, hódoltatott terület, ugyanez volt a helyzet akkor, csak akkor Ninive volt a központ, és Júdea volt egy hódoltatott terület. Igen, nem is jól mondtam a dátumot, 53 elé datálnám magunkat, megmondom miért, mert Sztálin azt hiszem 53-ban halt meg. Tehát most képzeljétek el, hogy 53 előtt, mondjuk 52-ben azt mondják egy magyar profétának, hogy menjen el Moszkvába, és mondja meg, hogy mi az Isten véleménye erről az egészről, és hogy nekik annyi. Most bocsánat, hogy így mondom hétköznapiasan, de értitek? Tehát ez volt az üzenet, és hogy egy magyar ember ezt a helyzetet jobban tudja képzelni, hát ezért átültettem. Ugye a reakciótokból látom, hogy hát ez hat. Na most ugyanez volt a Jónás helyzete is. Tehát ne vessük meg alapból, helytelen volt, hogy engedetlen volt. De egy erős emberi tényező ott volt, egy félelem, hogy ezt kellett volna neki végrehajtani. Ebben több dolog is szerepet játszhatott, majd visszatérek rá, mert hogyha igaz az üzenet, hogy Ninive el kell, hogy pusztuljon, hát 52-ben, 56-ban most váltok egy évet, tehát sok magyar helyeselte volna, hogy Moszkva akkor ne is legyen, hogy így mondjam. Sok minden lehetett a próféta lelkében, egy biztos, hogy elindult ellentétes irányba azzal, amit az Isten mondott. Megkérdezem tőletek, hogy nektek ismerős az a lelki állapot, az az élethelyzet, hogy tudjátok, hogy ezt kéne csinálnotok, és mondjuk nem azt csináljátok, hanem az ellenkezőjét. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, én nem mondhatom azt, hogy én nem ismerem ezt a helyzetet. Hogyha ti is ismeritek, akkor megkérdezem, hogy milyen lelki állapot. Ez nem éppen felemelő, nem? Tehát én nem cserélnék magammal, amikor ilyen helyzetben vagyok. Tehát Jónás nem volt irigylésre méltó helyzetben, ahogy menekült. Milyen klasszikus reakciót látunk? Emlékeztek, hajóra szállt, és mit csinált a hajón? Ez van. Tehát nem hasznossá tette magát, meg nem állt le tarokkozni, mert nem tudom, miket játszottak akkoriban az emberek. Tehát nem elfoglalta magát, hanem egy nagyon érdekes tevékenységet választott, aludt. Ez egy elég egészségtelen dolog, főleg azért, mert közben vihar tört ki a tengeren, és ő akkor is aludt. És itt megállnék egy szóra, mert én olvastam az Új Szövetségben is olyat, hogy vihar volt a tengeren, és valaki aludt. Tehát teljesen analóg a két történet, nem? Ugye tudjátok, mire gondolok, látom. És mégse ugyanarról szól. Az Új Szövetségben ugye a Galileai tengeren volt egy égteren nagy vihar, a tanítványok, mint hozzáértő emberek, mert ők azok voltak, hát egy nagy részük halász volt, tehát nekik ez szakmába vágott. Voltak ők már viharba, de nem bírtak a viharral. Oda mentek Jézushoz, hogy Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk, ugye? Mert már ők is úgy ítélték meg a helyzetet, még szemrehányást is tettek. És Jézus aludt, a hit alvásával aludt, bízott az Istenben, és megdorgálta őket, hogy miért vagytok ilyen kicsiny hitűek, most vagy hiszünk, vagy nem. Ez egy csodálatos történet. Szerintem Jónás nem a hitalvásával aludt. Az nem lehetett hit, hát ő nem lehetett nyugodt, mert hát ő rossz úton járt. Akkor ez milyen alvás volt? Én nem vagyok szakember, de szerintem ez depresszív alvás volt, hogy addig se tudom, hogy mi van. Ez a menekülő, a valóság elől menekülő ember, akinek nincs nyugalma. Azért ez olyan érdekes, nem? Ez arra is tanúság, hogy két teljesen azonos történet, és teljesen másról szól. Mármint formailag azonos, és másról szól. Mit lehet ilyenkor csinálni? Mit tesz Isten? Hát kezdem azzal, amit már mondtam is, hogy vihar volt. Milyen vihar volt ez? Hát nem hétköznapi vihar volt, mert én nem értek hozzá, de a hajósok biztos vagyok, hogy igen, és ők rájöttek egy idő után, hogy ez nem a szokványos, tehát ez nem meteorológiai jelenség. Ugye azt mondták, hogy valaki közöttünk oka ennek. Ugye hát pogányok voltak. A pogányokat ne úgy tartsuk számon, hogy a pogány ember nem hitt, csak nem tudta, hogy mibe higgyen, meg hogy higgyen. De hát abban hittek. Hát a hajósok a legbabonásabb népek, ezt tudjátok ti is. Miért? Mert ők ott járnak, ahol kevés ember, hogy kiszolgáltatva az elemeknek. Tehát valamiben hinni kell, mert ha csak magába hisz, hát az nyomasztó. És az a lényeg, hogy ők tudták azt, hogy van ilyen, hogy természet fölötti, és tudták, hogy ez onnan jön ez a vihar, és azt mondták, hogy találjuk meg, hogy ki az oka ennek. És egy érdekes dolog történt, ha emlékeztek rá, sorsot vetettek, vagy húztak. Szóval valamilyen, ilyen, hát ez amiről ez szól. És a sors az Jónásra esett. És ez azért érdekes, mert mi tudjuk, hogy tényleg Jónás volt az oka. És így ismételt történt. Csak nem tudom, ti ezen gondolkoztatok már, hogy a Biblia istenével ez a sorsvetés dolog, ez azért úgy nem szorosan tartozik össze, ezt mindjárt érezzük, nem? Ugye volt már ilyen például, amikor a Saul királyá választják, ha emlékeztek, ott is egyébként sorsot vetettek, hogy melyik törzs, hát kiválasztás volt, ilyen fokozatosan konkretizálták a szemét. Ott azért volt erre szükség, mert ki kellett zárni annak a lehetőséget, hogy ember befolyásolja a választást. Tehát Sámuel hiába mondta volna, hogy szerinte az Isten, hát neki mondta, azt mondták volna az izraeliták, hogy ebben nem hisznek, tehát formailag eleget kellett tenni a semlegesség követelmények. Ott ez történt, ez egy kivétel volt. Itt viszont azt várnánk, hogy mikor ezek az emberek már eljutnak oda, hogy keresik az okot, szóba álltak azzal, hogy valami Isten itt tevékenykedik, akkor az Isten miért válaszolt nekik, mikor ilyen pogány módon keresték? Értitek a kérdést? Tehát pogány a módszer, és látszólag az Isten mégis válaszolt. Sőt, hát én biztos vagyok, hogy az Isten válaszolt. De szerintem ebben is tanúság van. Mi néha nagyon kóserek vagyunk, bocsánat, hogy így mondom. Tehát mi azt mondtuk volna, hogy nem szabad. Hát a sorsot vetni, azt nem szabad. Az nem az Istentől van. De hát könyörgök, ezek itt tartottak. Hát végre volt egy jó kérdésük. Most akkor azt mondja erre az Isten, hogy nem válaszolok, mert rossz a módszerük. Én ez tanít minket valamire, hogy az Isten nem ilyen merev módon kezeli a dolgokat. Hát, és hogyha belegondoltok, nekünk könnyű, de nem a mi felelősségünk, de azt mondja, hogy mit lehetett volna tenni. Ez volt a jó döntés. Az Isten azt mondta, hogy ezek kérdeztek, hát ők így keresnek, én akkor így válaszolok. Tehát ahogy kérdeztek, úgy válaszolok, és Jónást hozta ki a sors. Ebben is van tanúság, nem? Tehát egy kicsit, hogy ne legyünk olyan merevek, görcsösek, ilyen értelemben. Nyilván vigyázni kell, tehát nem a másik véglet felé akarok a fellazítás felé haladni, de azért ezen el kell gondolkozni. A lényeg az, hogy megtalálják, hogy Jónásra esett a sor, előhívják. Ugye emlékeztek, hogy így kérdezik, hogy mi lehet a nagy alvó, hogy tehát nem ítélték egészségesnek az ő reakcióját, hogy így mondjam. És elmondták neki, hogy sorsot vetettünk, mert szerintünk itt valami van, és úgy tűnik, hogy te vagy az oka. Hát ugye most érdekes, mert tudjátok, hogy folytatódott, de mondjuk titeket elővennének valamiért, amire nem lehettek büszkék, ti mit mondtatok volna? Én nem nagyon tálaltam volna ki, megmondom őszintén. Hát nem lehetek büszke arra, ami történt. És egy megdöbbentő dolog történik, Jónás elmondja egy az egybe az igazságot. Én szerintem itt már az apátia, meg a feladás lelkülete jelen volt. A minden mindegy alapon beszél. Ez kiderül a végén. Ugye elmondja azt, hogy jól gondolják, tehát megerősíti őket. Tulajdonképpen ő egy profétai bizonyságot tesz, hogy valóban létezik az az Isten, aki mozgatja a vihart, az a természet Isten, ő pont az ő szolgálatában áll. Ugye azt szoktam mondani, amikor idejek, hogy most pont nem szolgálati úton van, mert ugye az a másik irányba lett volna, tehát ez most nem jó út, ahol van, és az Isten most ezért akadályt gördített az utazása elébe, és hogy ők ennek az átélői és tanúi, és tud nekik egy megoldást javasolni. Emlékeztek rá? És mi volt a megoldás? Ha tőle megszabadulnak, az ő problémájuk megszűnik, nem? Itt álljunk meg egy szóra, megint egy fontos tanúságban szerintem, ami hát lehet, hogy nektek nyilvánvaló, de úgy elgondolkoztam rajta, hogy nagyon nehéz Bibliát olvasni úgy, hogyha az ember már ismeri a Bibliát. Tudnék, nem úgy működnek a tanúságok. Mi tudjuk, hogy mi történt utána. Ez a hal érkezése. De az, hogy mi megértsük ezt a helyzetet, el kell vonatkoztatnunk attól, hogy mi ezt tudjuk. Az én kérdésem az, hogy Jónás tudta-e, hogy jön a hal. Ki van zárva, ugye? Tehát nem tudta. Nem volt ilyen kijelentése. De akkor ennek a hátterén értékeljük, amit mondott. Ha ő nem tudta, hogy jön a hal, és azt ajánlotta, hogy dobják a tengerbe, mint megoldást, tehát ez a megoldás, akkor ez mivel volt pontosan egyenértékű? Ő vállalja azt, hogy bedobják, és ő megfullad. Remélhetőleg rövid úton, tehát nem szenved, gondolta ő, gondolom én. Na de tekintve azt, hogy milyen állapotban van lelkileg, ezt ő is tudta, ez azért többet jelent, mint az, hogy elfogadja a földi halál tényét. Ebben benne volt az is, hogy a kárhozat, nem? Tehát, hogyha ő ebbe az állapotában meghal, amit most mondott, az a kárhozattal legyen. Ez kárhozat. Kárhozatot jelent. A próféta feladta a szolgálatát, feladta a hitbeli pályafutását, feladta az életét, és feladta az üdvösségét. Érzitek? Tehát ha nem tudjuk, ha ezt nem gondolunk különben, hogy nem jön a hal, akkor nem érezzük a súlyát a döntésnek. Ez félelmetes, nem? Tehát Jónás elfordult az Istentől egyszer, ezen a ponton meg már feladta volna az életét. Ha rajta múlik, akkor ez meg is történik. Nagyon érdekes különben, hogy nem rajta múlt. Egyrészt azt olvassuk, ugye emlékszem, ugye most frissében nem olvastál, bocsánat, de ugye emlékszem, hogy a hajósok nem engedtek elsőre. Azt mondták, ez embertelen, hát ilyet emberrel nem teszünk. Na, ennyit a pogányokról. Egyébként ebbe is van tanulság. Mi sokszor úgy vagyunk vele, hogy hát ismerünk utcán embereket, vagy nem is tudom munkáján, és akkor van véleményünk róluk. Egyébként nekik is rólunk. Van egy érdekes történet, ezt hogy mondjam, mert bocsánat, csak hogy beszélni. Tudom, hogy olyan kicsit muratságosnak, hogy csak tanulságos, de nektek talán még nem meséltem, egyszer interneten kaptam ilyen e-mailbe. A lényegét emelem ki, mert vagy angolul volt, nem emlékszek minden részletre, az a lényeg, hogy valaki bekerül a mennybe, és hogy belép, így szétnéz, és teljesen meg van lepve. És ott áll mellette Jézus, ezt nem meséltem még, ugye talán? Ott áll Jézus mellette, és mondja, hogy miért álltál meg ennyire, vagy miért csodálkozsz? Hát uram, azt mondja, hát én nem így képzeltem, azt mondja, egyáltalán kik vannak itt? Hát arra emlékszek, az kétszer ellopta az uzsonnámat. És akkor így megy sorra, hogy tudja, hogy kinek mi a priusza. És a végén azt mondja, hogy és egyébként is az egész hangulat olyan fagyos, meg mindenki úgy megállt, meg néz rám, azt mondja, csak csodálkoznak, hogy te is itt vagy. És nekem azért aranyos ez a történet, mert arra tanít bennünket, hogy mi a már bocsánat, ilyen hétköznapokban ilyen bomba biztos véleményünk van magunkról, másokról, meg tudom is én. És mi van, hogyha oda azok fognak bekerülni, akikről mi nem gondolnánk, és azok fognak kimaradni, akikről nem gondolnánk. És nem vállaltam nagy kockázatot azzal, hogy ezt mondtam, mert ezt az Úr mondta. Azt mondta, hogy eljönnek majd napkeletről, napnyugatról, északról és délről, pogányok, mondhatnám, tehát mások, és ennek az országnak a fiai pedig kivettetnek. Tehát figyeljétek meg, hogy ez két külön állítás. Tehát már az is nagy dolog, hogy azt mondja, hogy fogadjátok el azt a tényt, hogy nem csak zsidók fognak üdvözölni, meg nem csak adventisták. Már bocsánat, így aktualizálom a dolgot, hanem hogy sok rendes ember van, akiken az Isten lelke munkálkodik. És lehet, hogy jobban hagyja, mert engedi, mert munkálkodhat. És azt mondja, hogy ez csak az egyik fele a tézisnek sajnos, hogy ott meglepetés lesz, hogy ki mindenkiben nem kerül oda. A másik meglepetés az lesz, hogy ki mindenki nem került be, akiről gondoltuk volna. Én szeretnék ott lenni és csodálkozni különben. Jó lenne ezt átélni. De bocsánat, ez csak egy kitérő volt. A hajósokat akartam méltatni, ugye, hogy emberség volt bennük. Azt mondták, hogy maga, hát ő ajánlotta, mondhattuk volna, nem, hogy kéne, hát ő akarta. Azt mondták, hogy nem. Megint neki veselkedtek. De az Isten nem ezen a nyomvonalon akarta a menetét a történetnek, nem engedett a vihar. És akkor azt mondták, hogy hát nincs mit tenni. És bedobták a vízbe. És emlékeztek, mi történt? Ahogy mondta, vége. A viharnak két érdekes tulajdonsága volt, az egyik, ahogy támadt, a másik meg, ahogy vége lett. Érdekes, hogy Jónás prédikációt nem tartott a hajón, ezen még nem is gondolkoztam. És mégis megtértek. Tudnék, nem csak a verbális dolgokra térnek meg emberek, átértek valamit. Szakmailag, tehát ők a szakmai területükhöz tartozott az, hogy egy vihar, ez nem szokásos vihar volt. És az Isten két tapasztalat által, tehát vihar támad, vihar múlik, megtérítette ezeket a hajósokat. Ez olyan érdekes különben, hogy sokszor, hogy elszégyenem magam, Nabukodonozorról szoktam gondolkozni, hogy mindig azt mondjuk, hogy hú, hát milyen volt, hogy milyen álmot kapott, aztán mégis felállítja azt az állóképet, ott is tudjátok, ott 70-kedik a kemencéjével, aztán meg mi lesz a vége. Aztán jön az a szörnyű történet, hogy 7 évig ugye megőrül. Csak én azon szoktam gondolkozni, hogy jó, hát nekünk talán ilyen nagy dolgok nincsenek az életünk, mondjuk ennyire nem is vagyunk középponti szerepben, mint ő volt a világbirodalom első számú vezetőjeként, Sátán őt máshogy támadta nyilván. De azért én örülnék, hogyha mi három tapasztalatból megtérnénk tartósan, mert ő megtért. Utána már úgy tűnik, hogy úgy maradt, tudjátok, a jeruzsálemi ostromoknál derül ki, hogy a babiloniak milyen hívő módon viselkednek. Ennek az volt az oka, hogy Nabukodonozor vélhetően megmaradt a hitében. Kedves gyülekezet, a hajósoknak ennyi jutott. Mi meg évekig járunk ide, meg évtizedekig, tanuljuk tételesen az Isten kinyilatkoztatását, és lehet, hogy ezek a hajósok is megelőznek bennünket. Mert amit átéltek, az hatott rájuk. Azt olvassuk, hogy nagy áldozatokat áldoztak, fogadásokat tettek, aztán milyen megfogalmazás van ott. És ezen a ponton megint hagyták egy megállapítást, hogy ezek a hajósok eredetileg nem is lettek volna benne a történetben. Hát, hogyha Jónás arra megy, amerre kell, akkor ezek nem kerülnek bele. tulajdonképpen a Jónásnak volt köszönhető, hogy ők szereplők lettek ebben a történetben. A Jóistennek meg az köszönhető, hogy úgy volt, hogy ha már így alakult, akkor őket is megpróbálja megtéríteni. És őket sikerült. Jónást még nem, majd látni fogjuk, de őket igen. Ugye azt írtam fel ide magamnak, ez pont összevág itt, amit a szomatiskában beszéltünk, legalábbis ebben a csoportban, hogy sokszor mi jó szándékkal tesszük, amit teszünk, csak hát nem jót ér le. Mert van ilyen, hogy jó volt a szándék, de nem jó sikerült. Azért milyen jó, hogy az Jóistennél ilyen nincsen, nem? Tehát néha van mellékhatása annak a jónak, amit teszünk. A Jóistennél még a mellékhatás is jó. Tehát Jónás útját akarja egyengetni, de ha már találkozott a hajósokkal, akkor őket is megtéríti. Azért olyan jó dolog, hogy az Istennél nincsenek tévedések, meg nincs szükséges rossz vagy belejárója az eljárásainak. Tehát nála nincsen hiba, nincs selejt, nincs semmi. Bocsánat, éneket mondok, csak hogy érzékeltessem. Hát ez az első fejezet a könyvben, szerintem érdekes, már idáig is. Tudjátok, hogy folytatódik, itt most nem nagyon részletezném. Jónás beesik a vízbe, azért annyira megállnék, hogy azért képzétek magatokat a Jónás helyébe, hogy ő átadta magát önként a kárhozatnak, és így csobbant bele a vízbe. Nem hiszem, hogy a víztől félt jobban, vihartól. Tehát ő tudta, hogy mit vállal ezzel. Valószínűleg ő neki a kárhozat járt a fejében, és azt, hogy hamar jöjjön most már a halál. Ehhez képest nem a halál jött, hanem egy hal ráúszott, és beszippantotta. Hát nem tudom, milyen lehet egy halgyomrába lenni. Nem tudom, mennyire volt tágas. Nem hiszem, hogy nagyon. Az biztos, hogy valami nyálkás volt. Én olyan szűkre tippelek, meg olyan... Hát szóval nem, jobb, hogy nem voltam ott, na, az a lényeg. Bocsánat, hogy így mondom. De egyben biztos vagyok, egyben teljesen biztos vagyok, hogy teljesen sötét volt. Hát az nyilván, hát ott nem lehetett fény. És akkor szerintem biztos, hogy először... úgy tudom elkezdeni, hogy halálra vált ilyettében, mert ugye másra számított, tehát másféle halálra. Akkor ez a hal legalább nem darálta be, tehát ugye egyben nyerte le, ott van benn, és ön érdekes lehetett, hogy múltak a percek, és szerintem volt az a pont, amikor ő rájött, hogy ő vele nem baleset történt, hanem a gondviselés alakította így a sorsát. Nem tudom, mennyi időbe tehetett, ez egy külön kérdés nekem. A lényeg az, hogy ott gubbaszt valamilyen pózba a hal gyomrába, és rájön, hogy ennek most nem lesz olyan hamar vége, ahogy ő gondolta, hanem ő időt kapott. Ugye logikus, amit mondok, én csak így tudom elképzelni. És ezt azért is szeretném kidomborítani, mert majd figyeljétek meg, hogy szerintem a könyv az alapvetően arról szól, hogy Isten hogyan küzd a saját profétája megtérítéséért. Közben sorra térnek meg az emberek, a jósok, meg Ninive merék, meg Ninive királya. Ez nagyon nehezen akar. És az Isten nem adja fel. És nekem az egyik szépsége a könyvnek, van egy pár fő tanúság, mert itt mondom a tanúságot, egyik fő tanúság az az, hogy számomra az Istennek a lankadatlan fáradozása tűnik ki a könyvből, és hogy nem adja fel. Akkor is, amikor már az ember maga is feladja a saját üdvösségét, ő még mindig nem adja fel, azt vegyétek észre. Ez az egyik fő tanúság, van egy másik, azt majd elmondom egy másik ponton. És mit tud tenni egy olyan emberrel, aki nem, hogy depresszióban van, hanem most már gyakorlatilag a kárhozatot is bevállalta és feladta. Ugye romlott a helyzet az előző fejezethez képest, vagy annak a végére, és azt olvassuk, hogy helyzetet teremt. Egy olyan helyzetet teremtett, amit én láttam már másnál is, megint egy új szövetségi példa. Tudtok olyan valakit az új szövetségben, aki 3 napig sötét helyen van, és nem lát semmit, és át kell, hogy gondoljon dolgokat? Pál apostol, így van. Saulus pontosabban, és utána lesz ugye belőle apostol, mert lehet. Ez érdekes, hogy ahhoz, hogy gondolkodni tudjunk, az Isten sokszor helyzetet kell teremtenie. Nekem is volt, emlékszek, olyan 25 évvel ezelőtt volt februárban, hogy nem voltam ilyen rendkívüli helyzetben, vagy rendkívüli személy, csak maga az megmaradt bennem, hogy tele voltam elképzelésekkel, teendőkkel, zakatolt a fejem, mert hétvégi szolgálatos voltam már, de még megvolt a világi munkahelyem programozóként. És akkor az ember tele van a feje tennivalókkal, aztán kirepültem egy autóból, leszakadt a fülem, kórházba kerültem, ott dekoltam, és gondolkoztam, hogy milyen érdekes, hogy az egész agendám törölve van. Tehát lejöttek a munkatársaim meglátogatni Pestről, de ami sok teendő volt, az teljesen, hogy mondjam, tehát okafogyottá vált, senki se várt el tőlem, meg én sem gondolkozhattam benne, törlődtek. És hogy teremt az Isten ilyen helyzeteket, és szerintem ennek az a tanúsága a számunkra, hogy nem mindig sötétséggel teremti nyilván, ezek súlyos helyzetek voltak, és kizárta az egyéb tevékenységet. De az életünk hozhat olyan szakaszokat, amikor munkanélkül vagyunk, csak példát mondok, tehát amikor tétlenségre vagyunk úgymond kárhoztatva, és akkor azon esszük magunkat, hogy de miért, meg meddig, meg hogyan. És ahelyett, hogy arra használnánk ezt az időt, amire az Isten teremtette, vagy adta ezt az alkalmat, mint ők, ehelyett azzal töltjük, hogy keressük az okát, meg a kilábalást belőle. Jónásnak jó volt, onnan kijutni nem lehetett, tehát ez nem kellett, hogy nagyon lekösse ez a fáradozás, magába szállt, és elmondott egy nagyon szép imát, ugye, ami a belátásról szólt, és az Isten ezt elfogadta, a hal kivetette Jónást, és kezdődött mégis az a szárazföldi út, ami hát eredetileg is lett volna. Én most az imát nem részletezném. Ez egy nagyon szép ima, egyszer a Vigági tartotta egy közös sorozatunkba meg. Nagyon szép az ima, de én most rájöttem nemrég, hogy sok időt azért nem érdemes el foglalkozni, mert valami gond volt ezzel az imával. Nem az imával, bocsánat, hanem azzal, aki mondta. Röviden azt mondanám, hogy látszólag megtér Jónás, de a könyv folytatásából nekem biztos, hogy ez még nem az igazi volt. De ezzel együtt ugye elmegy Ninivébe, és 3 napon keresztül hirdeti a városnak a feddés üzenetét. És most érkezünk el a második nagy tanúsághoz, majd figyeljétek meg ti is, hogy mit gondoltok erről. Engem szíven ütött, és mondom, ez a kettő, az egyik az Isten szeretetét bizonyítja, ami gyakorlatilag leginkább a hívők részéről vétetik igénybe. Tehát nem a pogányok teszik próbára az Isten türelmét, hanem a hívők. És ez összefügg ezzel a másodikkal is, hogy Jónásnak egy olyan városba kellett elmenni prédikálni, amelyik hát nem volt túl ígéretes misszióterület, hogy finoman mondjam. Ugye a nem részletezett kegyetlenségük, mert egyáltalán semmi nem jogosította, hogy ezek a pogányok most befogadók lesznek erre. És nagyon egyedül érezhette magát ebben a szolgálatban, nyilván mert egyedül volt. És az ő helyzete, mint a feladatot tekintve, mint másrészt pedig a belső lelki hát kiegyensúlyozatlansága, vagy nem kész volta, és mégis ott a feladat, engem teljesen ránk emlékeztet. Isten elküldött bennünket egy világhoz, a 3. angyal üzenettel, hogy hirdessük, és mi rögtön megmondhatjuk előre, hogy hát ez a világ mondjuk nem erre van kihegyezve, tehát nem úgy tűnik, hogy erre befogadók. Ráadásul mi is érezzük, hogy mi nem vagyunk készen. Tehát az egy kicsit egy jónási a helyzetünk, hogy sok mindent tudunk az Istenről, de lehetnénk jobban ráhangolva. Nem tudom, értitek, hogy mit mondok, és mennyire tudtok egyetérteni ezzel. Tehát nekem azt tűnt fel, hogy Jónás feladata és állapota, és ennek az egésznek a reménytelensége kísértetiesen emlékeztet engem a miénkre. És az, hogy az Isten küszködik Jónással, meg majd látjuk a folytatást, nagyon emlékeztet Laodicea népére. Tehát a küldetés is, meg az állapot is. Azért gondoljátok meg, hogy a Laodicea üzenet azt mondja, hogy bárcsak hideg lennél, könnyebb dolgom lenne. Mondja az Isten, nem ember, az Isten. A Jónás könyve olyan, mint hogyha illusztrálná a Laodicea üzenetet az Ószövetségben. Azt mondja, hogy Ninive beliek, ó, hát azok rögtön megtérnek, hát meg fognak térni mindjárt, most már nem is olvasom. A hajósok hamar megtértek. Kivel van a legtöbb gond? Nem a hidegekkel van a legtöbb gond a könyvben, a langyossal. Aki elmondja, hogy tudtam, hogy te milyen Isten vagy, mindjárt idézem. Tehát nem tudom, mennyire tudlak titeket megnyerni ennek, de nekem ez a könyv, gyakorlatilag rájöttem, ez az Ószövetség Laodicea üzenete, csak képiesebb formában, és teljesen azonos a tartalma. És igazolja azt, ami ott le van írva. Elvégzi a feladatát, és hát csoda történik, mert megtérnek a Ninive beliek. Nem tudom, hogy mit szólnátok hozzá, mondjuk Fehérvár megtérne. Azért nagy dolog lenne, nem? Hányan laknak Fehérváron? 80, 90, 100? 100 körül? Hát ők meg 120 ezeren voltak, tehát azért Ninive nagyobb volt akkor, mint most Fehérvár. Hát azt hiszem, hogy bocsánat, leülnénk a csodálkozástól, meg a gyönyörűségtől, hogyha ilyen nagy dolog történne. Nem gyakran történt ilyen, egyszer gyakorlatilag a történelemben. Egy eset van, ahol megtért egy település, egy közigazgatási egység, egységesen ez a amikor a Jákob kutyánál Jézus beszélget az asszonyon, és az bemegy a faluba, kihívja őket. Csak hát azért, mondjuk az egy falu volt, ez meg a világ korabeli közigazgatási központja volt. Micsoda különbség, már méreteiben. Ide írtam magamnak a vázlatomba, hogy ha előtte elkezdtünk volna esélyt latolgatni, hogy mi az esély annak, hogy Ninive megtér, hogy a Ninivéből valaki megtér. Ment volna az alkudozás, mint Ábrahámnál. Ha 5 megtérnek, már örültünk volna, nem? Ha 10, még jobban örülünk. 50 már nagyon örülünk, de az, hogy 120 000, hát erre senki nem számított. És ebben ott van megint a tanúság, hogy ez annyiszor jön vissza a Bibliába, de itt is tulajdonképpen, hogy az égvilágon semmi jogunk, és semmi értelme az esélylatolgatásnak. És az ember mindig ezt teszi. Én ezt látom magamon is. Ha meglátok egy embert, vagy ismertek egy embert, latolgatjuk, hogy mi az esélye. És a Biblia ezzel van tele, erről beszélgettünk az előbb, ugye, hogy a Jerikóból, hát mondjuk azt mondtam, hogy aki Jerikóból azért lesz egy ember, aki megtér, akkor gondoltuk volna, hogy akkor végig kell nézni a város vezető testületét, hogy melyik lehet az. Hát ott hiába néztük volna. Vagy mentünk volna máshova, és melyik rétegben találtuk meg azt, aki megtér a Biblia szerint? Hát ott, ahol nem vártuk volna, most megint hadd ne részletezzem, tudjuk, hogy milyen életet élt Ráháb. Testvérek, nekünk nagyon nehéz szerintem, én nekem nagyon, de szerintem ezzel nem vagyunk, ebben nem különbözünk, hogy a zsigereinkben van az, hogy latolgatunk, tudatalat esélyeket kötünk emberekhez, megtérésükhöz, az igazság iránti befogadási hajlandóságukhoz, és a Biblia végig arról tanít, hogy ez teljesen értelmetlen. Mert nem így működik. Nem így működik. Annyiszor fogunk csalódni, hogy azok, akiktől azt várnánk, azok nem. Meg aztán pozitívan csalódni, akiktől nem vártuk volna, azok igen. Ha már volt ilyen tapasztalatotok, akkor megerősítiteket, ha nem, akkor majd lesz, ebben biztos vagyok. De haladjunk tovább, mert most jön a bonyodalom, és még az időnk engedi, hogy alaposan körüljárjuk. Formálisan az első fejezetben megtérnek a hajósok, a másodikban látszólag megtér Jónás, a harmadikban szemmel láthatóan megtér Ninive, a királlyal az élen és bezárólag. Tulajdonképpen ez a könyv, ez akkor egy igazán boldog könyv, hogyha 3 fejezetből állna. Csak hogy az a baj, hogy 4 fejezetből áll, tehát valami történik a 4. fejezetben, és hát én ezt szeretném igazán kinagyítani. Rendhagyó módon most olvasom az alapigénket a 4. fejezetből. Érdemes esetleg odalapoznotok, ha van kéznél a Biblia, mert itt több verset is idézek majd, csak a történeti hűség kedvéért. Picit megnyitom az ablakot, ha nem zavartítok. Ugye miről szólhat a 4. fejezet? Olvasom a második verstől kezdődően, most az első verstől kezdődően. És igen rossznak látszik ez Jónás előtt és megharagúvék. Könyörgött azért az Úrhoz és mondta, kérlek Uram, avagy nem ez volt az én mondásom, mikor még az én hazámban voltam, azért siettem, hogy Tarziszba futnék, mert tudtam, hogy te irgalmas és kegyelmes Isten vagy, nagy türelmű és nagy irgalmasságú, és a gonosz miatt is bánkódó. Most csak eddig olvasom. Tehát most mondtam, hogy ez egy nagyszerű könyv. Mindenki megtér. 3 fejezet, 3 nagy megtérés, mindenki boldog, de egy valaki nem. Jónás. Igen rossznak látszik ez Jónás előtt. Tudnék, azt olvastuk az előző versben, ha megnézitek, a 3. fejezet 10. vers, hogy látta Isten az ő cselekedeteiket, hogy megtértek az ő gonosz útjukról, és megbánta az Isten azt a gonoszt, amelyről mondta, hogy végrehajt rajtuk, és nem hajtotta végre. Tehát nyilván Isten alkalmazkodott az új helyzethez, hát igaz, aki megtért, azt nem fogja eltörölni. Erre a próféta azt olvassuk, hogy neki meg ez nem tetszett. Azt hiszi az ember, hogy rosszul olvasná, tehát... De el van ám keseredben nagyon Jónás. Azt még olvasom akkor hozzá a 3. verset, hogy most azért, Uram, vedd el kérlek azért lelkemet én tőlem, mert jobb meghalnom, mint sem élnem. Hát azért ez fura. Hát az ember, ő miért is próféta pontosan? Mert ugye a próféta az azért próféta, hogy az emberekhez az Isten üzenetét eljuttassa abból a célból, hogy megtérjenek, és akkor lehet eredményes, hogyha ez sikerül. Ugye eszembe, hogy itt is van biztos, hogy mi nagy kórház, minden megyeszékhelye. Most képzeljétek el, hogy bemegy az igazgató mondjuk egyik reggel a kórházatokba, és közlik, hogy itt mindenki meggyógyult. És akkor bánatnak ereszti a fejét, és meg akar halni, mert az történt, amire egyébként az intézmény hát szakosodott, csak nem szokott sikerülni ennyire jól. De értitek, hogy milyen abszurd ez a helyzet, hogy ez ugyanaz, tehát hogy az Isten prófétája el van keseredve, mert eredményes volt a munkája, megjegyzem annyira, mint senki másnak. Tehát a Bibliában nem tudok nekem még egy embert mondani, akinek összesen ennyien megtértek volna a munkája nyomán, mint neki ebbe az egy küldetésbe. Képzeljétek el a Golgotán Jézus Krisztust. Volt egy lator, ott volt az édesanyja, János, meg talán még egy pár, engedjük meg, azok nem, tehát a 12-ből nem, de talán még egy pár azon kívül. Ez volt minden, amit látott a 3,5 éves szolgálatából. Jónás meg elment 3 napra, ilyen előzmények után, mutatott, amit volt. 3 nap alatt 120 000 ember, és ő van elkeseredve. Azért nagyon kétségbejtő ez, nem? Én megmondom nektek miért, mert szerintem Jónás minket példáz, ezt már mondtam, mint laudíciaiakat, meg a beteg gondolkodású embert. Nem is tudom, valaminek a kapcsán beszélgettem a héten valakivel hasonlóról, hogy lehet az, hogy emberek olyan fokon elvesztik a józan ítélő képességüket, hogy el se hiszi az ember. Mondok egy példát az Ószövetségből, ott, amikor a szórán tanítottam, gyakran megálltam a történetnél, mert ez része volt a tematikának, hogy tanúság. Emlékeztek a Salamon halála után Jeroboám, Roboám kétfelé szakadt az ország. Isten döntése az, hogy 10 törzset kap az északi király Jeroboám, és ha helyesen uralkodik, az Isten áldása lesz rajta. De hát nem úgy csinált, ő az, aki a 2 aranyborjút állította, stb. Stb. Nagyon elbitangol, mint király, és akkor a végén beteg lesz az egyik fia, és a feleségét elküldi a prófétához, azt hiszem Ahiának hívják, hogy érdeklődje meg a prófétánál, hogy mire számítsanak, hogy mi lesz a gyerek sorsa. És most jön, amit idéztem, emlékeztek rá, hogy mi következik itt? Azt mondja a feleségének, hogy másik ruhát vegyen magára, ne a királynői mi voltában menjen, mert félt attól, így gondolom, mindenki magából indul ki, hogy a választ befolyásolja majd, ha kiderül, hogy egy ilyen gonosz király fia tekintetében kéri a jövőről a kinyilatkoztatást. És akkor mondtam mindig az olán is a diáknak, most gondoljunk meg, hogy egy ember arra kíváncsi, hogy a proféta mondja meg neki, hogy mi lesz a sorsa a fiának, de azt hiszi, hogy ugyanezt a profétát ő megvezetheti egy áruhával. Hát erre mondom, hogy nem túl logikus, nem? Tehát most a lelki részét azt hagyjuk, de hogyha nekem ez sikerül, amit akarok, akkor miért hiszem el azt, amit mondani fog, nem? Értitek? Tehát képtelenség. És én azt szoktam volt mondani, és most is azt mondom, hogy a lelki megsötétedés a szellemi megsötétedést van maga után. Tehát azok az emberek, akik lelkileg megsötétednek, előbb-utóbb el is butulnak valamilyen szinten, a fura dolgokat tesznek. Egyébként, ha emlékeztek rá, azt ír a Nagy Küzdelem című könyvünk, hogy amikor a végén jön a Gog és a Magog háborúja, tehát már túl vagyunk itt a földi történelmen, Sátán a valaha élt összes nemzedék gonosz feltámadottjait vezeti a Szent Város ellen. És Isten akkor tetten éri őket, már megint, ugye? És megáll az egész társaság, és mindenki megadja magát, mert belátják, hogy itt van vége a történetnek. Kivéve egyet. Azt, amelyik a legintelligensebb az összes közül, a valaha volt. És ez Sátán. Tehát rá is igaz ez, amit mondtam valahol. Ma nem, tehát nem úgy, hogy a munkájában ne lenne elég kreatív, bocsánat, hogy így mondom, ebben a szörnyű munkájában, de azért az igaz, hogy aki lelkileg eltávolodik az Istentől, az nem tudja megőrizni az egyéb képességeit a maguk eredeti hát hatékonyságával. És hát Jónással is ez a helyzet szegénnyel, hogy ahelyett, hogy örülne a küldetése sikerének, neki van ereszkedve, el van keseredve, és hát elég furcsa dolgokat mond. Ugye egyrészt azt látjuk, az az alaphelyzet, hogy ő nem örül sem a város megtérésének, sem annak, hogy megmaradnak. Itt van az, amit korábban mondtam, hogy ki tudja, milyen indítékok játszanak szerepet. Az egyik az lehet, hogy ő prófétaként megmondta, hogy mi lesz. Most mi lesz az ő prófétai hitelével, hogy nem az lesz, amit mondott. Halkan jegyzem meg, hogy a prófétai hitelének sokat ártott az, hogy ő hajóra szállt, amikor szárazföldre kellett volna utazni, tehát nem biztos, hogy ott bukta el a prófétai hitelét, hogyha Ninive megmarad. A másik az, hogy, és én ezt nagyon-nagyon látom, ez is egy tanúság szerintem, hogy nagyon gyakran keveredik bele a mi életünkben is a személyes igazságérzetünk az evangélium igazságába. Isten azt mondta, hogy megítéli Ninivét, de mivel megtértek, ezért azt mondta, hogy nem. Mert hát ez a helyzet, most ő a helyzetet ítéli meg. De Jónás úgy volt vele, hogy nem tudja nekik megbocsájtani azt, amit eddig tettek. Szerinte megérdemelték volna ezt az ítéletet, és háborog a lelke, és különbözik Istentől a vélemény. Értitek? Tehát, hogy emberileg én értem, hogy az ő igazságérzete az itt által, hogy pusztuljanak el ők is, mint azok, akik meghaltak a kezeik által. Egyébként én ma is látom a napjainkban és a mi közösségünkben is, hogy nagyon sokszor az emberi igazságérzet válik szemponttá érvé, vagy irányelvé, holott hát mást kéne tenni, mást mond az IK, mást mondanak a bizonyságtételek. Úgy írtam fel ide magamnak a vázlatomba, hogy az Isten megbocsájtott Jónásnak is korábban, meg Ninivének is. Jónás nem bocsájtott meg sem Ninivének, sem az Istennek nem tudta megbocsájtani azt, hogy megbocsájtott Ninivének. És gondoljátok meg, hogy egymásnak feszül, most hétköznapiasan mondva az alkalmazott, meg az alkalmazó. Nem, az mégiscsak egy más reláció ez, hogy Isten és Jónás vélemény különbségéről szól a negyedik fejezet, és hát nem egy szinten állnak. Jónás konokul várja a prófétai szó teljesedését, és ragaszkodik a betűhöz, és nem ismeri el annak a jogát, aki kimondta az ítéletet, annak joga van ezt megváltoztatni. Talán ezen a ponton hadd mondjam, hogy van egy példázat, emlékeztek rá a szőlőmunkások, akik a 11 órás történet, tehát hogy megy a bér kiadása, és jönnek utoljára azok, akik kezdettől ott voltak, és azt remélik, hogy nekik majd több lesz, mert hát ők régebb óta voltak, és nem úgy van, és emlékeztek, hogy háborognak? Tehát nem tudják elfogadni. És emlékeztek, hogy mit kérdez a mester? Azt mondja, hogy két dolgot kérdez. Az egyik az, hogy vagy nem szabad-e a sajátommal azt tennem, amit én akarok. Hát ne haragudj már, de ezt én döntöm el, hát nem a tied az a pénz, nem rövidítettek meg. Azt mondja, amiben megegyeztünk, azt kaptad. Te nem lettél megrövidítve emiatt. Az egyik az, hogy jogom van az enyémmel azt tenni, amit én akarok. Magyar az üdvösség az mindig is az Istené. Mert ő szerezte meg, azt tesz, amit akar. A másik, emlékeztek, hogy utána mit mond? Az én sosem értettem. Mit mond? A te szemed, igen, avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok, tehát te rossznak ítélsz valamit, amit én teszek, de tulajdonképpen arról van szó, hogy én jó vagyok, csak te ezzel nem értesz egyet. Ezt én sose értettem, hogy mit akar mondani. Szerintem ilyesmit. Jónás pont ebben van, nem? Hogy Jónás rossznak ítéli az Isten eljárását, mert nem egyezik az ő véleményével, mert túl jónak tartja. Egyébként Júdásról is olvashattok ilyesmit, hogy Jézus túlságosan engedékenynek tartotta. Szerintem máshogy kéne csinálni ezt a messiás dolgot, ugye? Ez volt a Júdásnak a szemlélete. Egy pici türelmeteket hadd kérjem, mert szerintem érdekes a vége is. És hadd olvassam fel, nyitva van a Biblia, ugye nálatok akkor legtöbbeteknél, nátok is vastagon van szedve a negyedik fejezet második versének a második fele, ugye? Nektek is olyan van, jó. Na ugye, mert nagy dolgokat mond, azt mondja, hogy tudtam, hogy te irgalmas és kegyelmes Isten vagy, nagy türelmű, nagy irgalmasságú, és a gonosz miatt is bánkódó. Most csak ezt vegyük, most felejtsük el, amit eddig beszéltünk. Szép ez a szakasz? Nagyon szép. Igaz, amit mond? Nagyon igaz. Én nekem úgy, hogy én kicsit olyan himnikus, nem? Tehát olyan önfele, tehát az Isten jóságát írja körül a jelzőkkel. Én ismerek ilyen szakaszokat a zsoltárokban például. Tudjátok, ott van ilyen, hogy Dávid a zsoltáraiban nyilatkozik így az Istenről, elragadtatással. Ez vastagon van szedve, mert olyan szép, de az első fele miért nincs vastagon szedve? Hát mert kiderül, hogy ezt nem elragadtatásában mondja Jónás. Tehát egy nagyon igaz dolgot mond, csak teljesen más a hangsúly. Tehát ő nem úgy mondja, mint Dávid, hanem szemrehányólag mondja. Hát engedjétek meg most a hasonlatot, nem tudok jobbat. Valaha volt egy ilyen reklám, hogy bontott csirkét, akik emlékeztek. Ez ilyen, nem? Hogy én megmondtam. Tehát szemrehányó. Azt mondja, kérlek, Uram, nem ez volt az én mondásom, mikor még az én hazámban voltam. És ezért siettem, hogy Tarziszba futnék, mert tudtam, hogy ez lesz a vége, hogy te megbocsájtasz, mert te mindenkinek megbocsájtasz. És én ezzel nem értek egyet. Ezt jelenti ez a vers. És most jön az, amit korábban megelőlegeztem nektek, hogy a második fejezetbeli ima lehet, hogy akkor őszinte volt, de itt most törölték. Figyeltétek, hogy mit mond? Hogy mikor még otthon voltam, nekem már ez volt a szempontom, hogy én ezért nem akartam idejönni, mert tudtam, hogy ez lesz a vége. Egyébként halkan jegyzem meg, erre még sokan mondom, hogy ez nem igaz, ez kizárt dolog, hogy ő tudta, hogy Ninive meg fog térni, és az Isten megbocsát. Tehát ez így vastagon nem igaz. De most a lényeg az, amit mondani akarok, hogy azt mondja, hogy az idő őt igazolta. Ugye a második fejezetben hogy megtörik az imában, és most az egészet áthúzza, tudjátok, ilyen vörösen, mint a táblákat szokták, hogy nem érvényes, tehát hogy visszavonok minden megbánást, mert nekem volt igazam. Értitek ezt? Ez az egyik legsúlyosabb dolog ebben a történetben, hogy egy bűnbánati imát Jónásit visszavon, azt mondja, uram, mégiscsak nekem van igazam, te tévedtél. Mert tudtam, hogy ez lesz a vége, én ismerlek téged, és elmondja ezeket a gyönyörű szavakat vastag szemrehányásként. Figyeljétek meg a ragozást. Tudtam, most direkt úgy hangsúlyozom, hogy Jónás mondta, hogy tudtam, hogy irgalmas és kegyelmes Isten vagy, mint hogyha ezért szégyelni kéne magát, nem? De az van a hangsúlyban. Az, hogy irgalmas, meg kegyelmes, a bűnösök, azok örülnek ennek. A vámszedő, Jézus imája, a történetben tudjátok, hogy légy irgalmas nékem bűnösnek, nem mert előre menni a templomba, az abba bízik, hogy hátha irgalmas és kegyelmes az Isten. Azt mondja, nagy türelmű és nagy irgalmasságú. Mindenek körül forog, nem? Tehát kétszer mondja ugyanazt a szót. Azt mondja, hogy irgalmas, nagy irgalmasságú, kegyelmes, türelmes, ezek szinonímák, ezek majdnem ugyanazt jelentik, de ugyanazt a tulajdonságot írják körül. Azt mondja, hogy ez az Istennek a legfőbb tulajdonsága. Figyeljetek, mert ezt egy proféta mondja, hogy tudja, kicsoda az Isten. Tehát igazat mond. Egyetlen egy baj van vele. Azt mondja, hogy én ezzel nem tudok azonosulni. Tehát egy olyan hívő emberről van szó, aki ismeri az Istent, de neki nem tetszik az, amit ismer. Laodicea. Ne haragudjatok, hogy ezt mondom, ez Laodicea, nem? Laodicea azt mondja, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, én mindent tudok az Istenről. És az Isten azt mondja, hogy szegény vagy, de nem azért, mert nem tudsz sokat az Istenről, hanem azért, hogy sok mindent tudsz az Istenről, de az Isten hol van valójában? Az ajtó előtt áll és zörget. Tehát kívül van az Isten, mert te sokat tudsz róla, és már neki nincs is hely. Itt ugyanez van. Jónás tudta, hogy milyen az Isten, elmondja, a lényegét megragadja, csak az egészet szemrehányásként mondja el. És mit jelent az, hogy a gonosz miatt is bánkódó szerintetek? Mit jelent a bánkódás? Mikor szoktunk bánkódni? Amikor valamit sajnálunk, szeretnénk, ha máshogy lenne, de nem már módunkban változtatni rajta, nem? A tehetetlen embernek a reakciója. Mit mond itt? Azt mondja, hogy Isten a gonoszt erővel nem tudja megváltoztatni. Irgalmaz, hogy ha igénylik, akkor örömmel kegyelmez. Ha valaki ezt nem veszi igénybe, de akkor sem mondja azt, hogy na, az meg megérdemli, hanem azt mondja, akkor meg bánkódik. Emlékeztek, amikor Sámuel bánkódik Saul miatt, akkor már maga az Isten mondja, hogy már ne bánkódjon tovább. Hát ez van, nem tudunk mit csinálni. Nem tudom, mit szóltok hozzá nekem, ez a kulcs az egész könyvben, ez a második vers, mert ez egy tragédia. Ember vitába száll az Istennel. Az Isten legyen irgalmas hozzánk, hogy nehogy ezt tegyük. Megtehetjük, ne higgyétek, hogy védve vagyunk. Tehát, hogy máshogy ítélek meg egy helyzetet. A Bibliát könnyű, 3000 év szempontjából már én is úgyok, hogy szerintem is úgy volt jó, hogy volt, de amikor az életetekben találkoztok, azért az Isten valakinek megbocsájt. Vagy valakinek nem bocsájt meg. Ti meg igen. És akkor el kell fogadni. És ott van az ember, hogy én uram, én azért máshogy gondolnám. Én emlékszek rá a gimnazista korom, amikor hazaértem, mindig leültem, olvastam egy kicsit Bibliát. Jó, ez lehet, hogy formális is volt valahol, de én nekem ez olyan szokásom volt, és jó volt, sok minden jó volt benne. És fiatal srácként azért kezdett nyiladozni az értelmem, már volt értékítéletem, hogy az enyém. Olvastam a Bibliát, hát mondom, én ezzel nem értek egyet. Már egy ilyen történet, hogy hogy oldottam meg. De azért elég jó nevet voltam ahhoz, hogy ne szóval adjak helyet az Istennek is, vagy lehetőséget, és akkor idővel rájöttem, azért mégiscsak neki volt igaz. Ezt egy párszor így átéri az ember, és utána kialakul az a reflex, hogy igazság szerint most se értenék egyet, de múltkor is neki volt igaza, és akkor már az ember úgy megszokja azt, hogy úgyis neki van igaza. Bár ezt nem negatívan mondom, hanem hogy már meg tudom előlegezni. Ezt kell nekünk is megtanulni. És hát kétségbejtő az, hogyha megnézitek, hogy azt mondja a harmadik versbe, hogy annyira tragikusan ítélte meg ezt a helyzetet, ez tényleg abszurd, hogy meg akar halni. De már megint. Ugye, mert már egyszer meg akart halni, emlékeztek rá, úgyhogy a kárhozat halálát is bevállalva. Most megint meg akar halni. Végülis ez is a kárhozat halála, mert én nem értek egyet az Istennel, és meghalok, az nem sok jót ígér. Egyébként nekem félelmetes, hogy egy proféta így hányja veti magát a halállal, nem? Azért ezzel vigyáznunk kell. Az örök példám, hadd mondjam el gyorsan, az Ószövetségben volt egy proféta, aki meg akart halni, Illésnek hívták, még hát azért nem ilyen zaklatott állapotban volt, csak ő fáradt volt, tudjátok. És azt mondta, hogy uram, hát én sem vagyok jobb az én atyáimnál, és hogy hát szóval, tehát ő nem a kárhozatot vállalta, csak megkérte, hogy ha lehet a szolgálata érjen véget. És akkor az Isten azt mondta, hogy mondjuk ő inkább szeretné saját hatáskörbe tartani ezt a kérdést, és azt mondta, hogy még ezt meg ezt tegye meg, tehát kenjen fel a profétát maga helyett, királyt itt, királyt ott. És az a dolog érdekessége, hogy ti is tudjátok, hogy eddig az egész emberi történelme összesen, nem tudom hány milliárd ember élt, kettő ember volt, aki nem halt meg. Az első halál állapotát nem tapasztalta meg. Mózes is meghalt, Pál is meghalt, Keresztelő János is meghalt. Most nem sorolom el, de hát a legnagyobbak mind meghaltak. Kettő nem halt meg. Az egyiket Énoknak hívják, a másik az pont az az Illés, aki konkrétan kérte, hogy meg akar halni. Mert többiek nem kérték, de meghaltak. Ő kérte, és milyen jó, hogy az Isten nem azt teszi, amit kérünk tőle, nem? Most Illésnek engedett volna, hogy igazad van, tényleg fáradt, vagy most már jobb lenne. Azt mondja az Isten, hogy hagyd döntsem el én, figyelj, majd megbeszéljük. És már bocsánat, így mondani, elnézést, hogy így lefordítom, de az a lényeg, hogy elütötte ezt a kérést. Azt mondja a 39. Zsoltár, hogy az életem ideje a kezedben. Már ezt komolyan kéne, hogy vegyük. Sokszor testvéreket is hallok tervezgetni, hogyha ma jön a nyomorúság, akkor majd az Úr biztos elaltatja őket. Nem a mi hatáskörünk. Nem a mi hatáskörünk. Mi kaptuk a napot, azt mondja, hogy minden napnak a maga baja. Ne kalkulálj, ne adj tippeket az Istennek. Ne. Szóval erre van hajlamunk, de ne tegyük. De azt kifejezetten kiábránító, hogy Jónás már másodszor akar meghalni. Egyébként majd még egyszer akar meghalni a folytatásban. Tehát ezért négy fejezeten belül háromszor meghalni akarni, az azért egy rossz arány. Ez a proféta. És profétaként ez pláne rossz. Most figyeljetek, bocsánat, már tényleg csak egy kicsit, hogy mit lehet csinálni egy olyan emberrel, aki itt tart. Ti mit tettetek volna az Isten helyébe? Engem nagyon kísértett volna, hogyha ő ilyen harcias. Még meghalni nem kell, de azért még nekem ilyen proféta nem nagyon kellett volna már. Nem? Hát annyiszor bizonyított már csak ebbe a könyvbe, hogy miért nem. És innentől kezdve arról szól a könyv, hogy az Isten nem adja fel. És egyszerűen lenyűgöz, hogy ott küszködik ezzel a hadonászó. Mert ugye lelkileg ez már ilyen kapálózás, hogy már nem tudja, hogy mit csak csihi-puhi csépel profétával. Mit lehet kezdeni egy ilyen emberre? Figyeljétek meg, a negyedik vers azt mondja, bocsánat, mielőtt olvasnám, ti mit tettetek volna? Hát szerintem elmondtuk, hogy figyelj, Jónás, azért csak egy rövid számvetés. Mondtam, hogy menjél Ninivébe, ehelyett te mit csináltál. Utána a hajón te már meghaltál volna, de én segítettem, küldtem azt a halat. Te szépeket mondtál nekem a hal gyomrába, én hittem neked, kitettelek a szárazra, elmentél, megtér a város, te engem számon kérsz, hogy miért nem ölöm meg őket, ahelyett, hogy örülné annak, ami történt. Jól mondom különben? Tehát ez lett volna, mint egy könyvelő, tehát hogy ez az egyenleg abból, ami történt. Szerintetek ez segített volna? És mégis napintra megcsináljuk ugyanezt én is különben. Családban, máshol, hogy elmondjuk, hogy mi kellett volna, hogy lett volna, mit csináltál rosszul. Az az igazság, emberkettől nem szoktak megtérni. Ezt le is írja ki, mert bizonyoságtétek is, hogy károsztatással még soha senkit nem térítettek meg. De azért próbálkozunk, tehát kitartóak vagyunk. Most hát, hogy így mondom. Ezt be kell látni, hogy ez nem megy. Figyeljétek meg, hogy az Isten itt mit mond. Annyi mindent mondhatott volna. Mondhatom már például azt, hogy Jónás, hát ne viccelj már. Neked jó jött, hogy megbocsájtottam a hagyomrába, ugye? Tőlük meg sajnálod? Mert ugye itt erről van szó. Ez félelmetes. De nem szokott működni. Én ezt látom egyébként aktuálisan is, hogy az ilyen észérvek, meg ilyesmik nem működnek. Figyeljétek meg, hogy mi segít esetleg. Olvasom a harmadik, bocsánat, hanyadikat? Negyedik verset. Az Úr pedig mondta erre a litániára, szemrehányásra, meg meghalni akarásra, azt mondja, az Úr pedig mondta, avagy méltán haragszol-e? Tehát ez olyan érdekes, nem, hogy így felvonul Jónás az érvekkel, a magyarázattal, és akkor Isten oldalról jön ezzel, hogy Jónás, figyelj, most azt hagyjuk, most azt beszéljük meg, hogy szerinted neked most igazad van? Én mit jelent ez a méltán haragszol-e? Ez azt jelenti, hogy valaki, hogyha úgy belegondolunk, három lépés hátraépve, hogy tényleg úgy érzi, hogy tényleg jogos ez? Ugye ez azt jelenti, hogy Jónás most tulajdonképpen téged bántottak meg, vagy engem? Te hordozod őket, 60-70, ki tudja hány éve az idősebbjét, a gonoszságaikat a te teremtményeid ellen követték el, vagy az én teremtményeim ellen követték el. Kinek van problémája ezekkel a nínivébeliekkel? Neked semmi bajod nem volt. Hát te most értél ide, három napja vagy itt, nem? Én meg itt voltam azóta, hogy vannak, és láttam az egészet. Én itt hadd jegyezzem meg, itt, bocsánat, még szeretem elmondani, hogy azért milyen szörnyű lehet a Jóistennek az, hogy olyasmit élt át Jónással, erre is van egy új szövetségi történetem különben, a tékozló fiú esete. Csak itt nem egy tékozló van, hanem egész Ninive az. Megtér Ninive, és ti is tudjátok, hogy az a történet nem csak a tékozlóról szól, meg nem csak az édesapáról, van egy szereplő a végén. A tékozló fiú testvére. És mit mond ez a testvér? Inkább így mondanám, hogy mi a helyzet a végén, hogy mindenki örül. Örül a tékozló, mert visszafogadták. Örül az apa, hogy visszajött. Örül a háznép, mert örül a gazda, meg hát a család. Mindenki örül, egy ember nem örül. És figyeljétek meg, hogyha van egy ember, aki nem örül, gyülekezetbe, családba, bárhol, akik nem örülnek, azok általában ezt nem úgy csinálják, hogy keresnek egy csendes helyet, és ott nem örülnek. De nem, én ezt figyeltem meg, hanem bemennek középre, és demonstrálnak. Mindenki ide figyeljen. Én nem örülök. Ti ne örüljetek. Nektek nincs jogotok örülni, mert én nem örülök. De nem ez szokott lenni? Ugyanez ment. Ugyanez volt a tékozlónál, és ugyanez van a Jónásnál is. És ott van az apa, aki egy nagy dolog megoldódott az életébe, visszajött a tékozlónál, és nem tud felültetlenül örülni, mert valaki ezt elrontja. És ezt olyan szörnyű látni, hogy egy diszonáns hang, ugye azt mondta a tékozló fiú, hogy neki soha semmit nem adott az apja. Ugye azt mondtuk mondani, hogy ezt elég nehéz elképzelni a történet alapján. Azt viszont tudjuk biztosan, hogy Jónás nem volt jogos, hogy appellált, mert hát őt már megmentették egyszer, akkor ő milyen alapon kérdőjelezi meg ezt a jogát az Istennek mások esetében. Azt írtam ide magamnak, hogy milyen lehet az Istennek mondjuk ma szemlélni a mi életünket, most egy kicsit így aktualizálom, amikor mi nem tudunk azonosulni a kegyelmével, amikor mi igazságosabbak akarunk lenni nálánál. Amikor azt mondjuk, hogy XY testvérünket, vagy gyakorlatát, vagy más testvéreinket szerintünk így kéne megítélni. És ő hogy legyen már türelmes, hogyha akar. Hát már nehogy mi szabjuk neki a szűkre a határokat. És miközben azt hiszük, hogy mások a bűnösök, ő velük kell, hogy kínlódjon. Emlékeztek a tékozó fiú története, hogy hangzik el milyen összefüggésben? Az első verseket olvassátok, a Lukács 15 vagy 16. Azt mondja, hogy vámszedők, paráznák mentek hozzá, a farizósok pedig dohogtak, hogy közel engedi őket és szóba áll velük. És akkor elmondta ezt a példázatot. Ez a kontextus. Miről szól akkor a példázat? A vámszedők, paráznák, tékozó fiúk módjára jönnek oda, ahol érzik, hogy az Isten melege van a lelki értelemben. És a történet szerint, ezek szerint a farizeusok, akiknél látszólag tényleg minden rendben volt, a történetben ők a báty, akik ezt kifogásolják, akik ezzel elégedettenek. Jónás története teljesen lekopírozza ezt is, ezt a felállást. Isten kérdez tehát, mert tudja, hogy ilyen emberrel vitatkozni nincs értelme. Kérdez, megpróbálja valamit beindítani egy kérdése. Ez megy kezdettől, figyeljétek meg egy pár példa. Ádám és Éva első bűneset, Isten megjelenik, megkérdezi, hogy hol vagy, elbújtam, miért bújtál el, csak nem ettél arról a fáról, amiről azt mondtam, hogy ne egyél. Most kérdezem tőletek, hogy van informális értéke a kérdésnek? Az égvilágon sem, mert az Isten tudta, hogy mi történt. Akkor még kérdezi? Hát ha ezzel elindul valami benne. Például Ádám mondhatott volna egy igent. Ez elég rövid válasz különben, és ez teljes értékű lett volna. Tulajdonképpen az Isten egy csodálatos dolgot tett, azt mondta, hogy szörnyű lehet egy bűntudattal élő embernek megfogalmazni azt, amit tett, akinek még van lelkiismerete. Nagyon nehéz. Ezért azt mondja, hogy ő rákérdez. Tehát el se kell mondani, elég egy igent mondani. Tehát tálcán kínálta a legkönnyebb megoldást. Mi volt ehhez képest a válasz, ti is tudjátok. Tehát nem igen, volt egy hosszú, más értelmű válasz, nem térek ki rá. Megkérdezi Kaint a következő fejezetben. Hol van Ábel a te atyád fia? Miért az Isten tudta, hogy hol van Ábel? Már akkor nagyon verte. Akkor miért kérdezte? Hogy hát, ha ki kell mondja, akkor valami megtörik benne. Nem tört meg benne, tudjuk. Pilátusnak azt mondja az új szövetségben, hogy magadtól mondod ezeket, vagy mások mondták felőlem. Mondd ki magadnak, hogy ez a te belső meggyőződésed, talán szeretném, örülnék neki, vagy csak idézett formálisan a vádat, mert te vagy a helytartó. És akkor ott hagyta. Nézzétek, nem tudok olyat mondani ebben a pár példában, ahol sikerült volna az Istennek kérdéssel elérni valamit, de azt ugye elhiszitek nekem, hogyha ez nem segített, akkor az se segített, hogyha mi ráolvassuk a bűneit. Persze, hogy nem. Igen. És hogy folytatódik a történet, és ez már a lezárás? Csak nem akartam csonkítani, bocsánat. Nekem az a döbbenetes, hogy mit tud még tenni az Isten? Azt mondja a római levél, hogy az Isten szeretete indít minket megtérésre. Azt is olvastam bizonyságtételben, hogy Sátánt azért se lehet megtéríteni, mert ő már látta az Istent. Hát most mit mutasson még magából? Hát így, ahogy van, nem kellett. Most Jónásnak mit tud mutatni az Isten? Hát bocsánat, de ott is valami hasonló helyzet. Azt mondta Jónás, hogy én tudtam is mindig, hogy te irgalmas és kegyelmes Isten. Tehát az Isten jóságának elsorolja az ismérvét, és azt mondja, hogy persze, tudom, de nem tetszik. Nem tetszik. Hogy lehet egy ilyen embert megtéríteni? Jósággal már nem lehet. Akkor mit lehet? És itt jön az, hogy csodálatos az Isten kitartása, meg a bölcsessége, mert tud olyan helyzetet teremteni, hogy még egy ilyen embernél is valahogy áttörjön. Nehéz, de sikerül. Azt olvassuk a 6. versben, az 5. vers azt mondja, hogy Jónás egy egy harcálláspontot létesített a város fölött, tehát ahonnan vált, és konokul várta azt, hogy megvalósul, amit egyszer megtörtént, nem tudom, vendégség vagy nálunk volt, hogy vita gyerek meg szülő között, hogy bekapcsolni a tévét, vagy nem. És hát a szülő döntött, hogy nem. És a gyerek leült a kikapcsolt tévére, fotelbe, és konokul várta, hogy majd igazolja az idő, hogy mégiscsak. Na most ez jut eszembe, csak ez súlyosabb eset, mert egy próféta csinálja, meg egy város pusztulását várja, és akkor azt olvasom, hogy hát Jónás befészkelte magát. Mit tud csinálni az Isten? Figyeljetek, 6. vers. Az Úristen pedig egy tököt rendelt, és felnőtt az Jónás fölé, hogy árnyékot tartson a feje fölött, és megoltalmazza őt a hévség bántásától. És nagy örömmel örvendezett Jónás a tök miatt. Végre van egy kis örömmel, nem? De most nem azért mondom, de hogy a Ninivének nem tudott törülni a szörnyű 120 ezer embernek, ennek meg igen. Na most mindegy, olvasom tovább. De másnapra férget rendelt az Isten hajnal költekor, és megszúrta az a tököt, és elszáradt. De ez nem elég, figyeljetek. Lőn napköltekor, hogy tikasztó keleti szeret rendelt Isten, tehát a sivatag felől, az arab sivatag felől fújt a szél, és a nap rátűzött Jónás fejére, és ő elbágyadt. Kívánta azért magának a halált, és mondta, jobb halnom, mint élnem. Hát ezt mondtam, hogy most harmadszor akar meg, hogy most azért, mert meleg van. Tehát ti is tudjátok, akik jártatok velem Bozsán, én nem szeretem nagyon a napot, meg sok megoldást kerestem, ezt még nem. Tehát ez azért túlzás szerintem. Nyilván az Isten egy helyzetet teremtett, mert azt mondja, hogy nem elég, hogy eltűnt az árnyék, még ez a tikasztó, szóval megnehezítette a helyzetét, mert valamit akart. Ez egy pedagógiai eszköz volt. Jónás kimondja, hogy meg akar halni már megint, és ekkor megszólal az Isten, és azt mondta Jónásnak, hogy avagy méltán haragszol-e a tök miatt? Figyeljétek meg, hogy majdnem ugyanazt kérdezi, de mégsem. A lényeg az, hogy miért állasz, de azt mondja, hogy figyelj Jónás, látom, hogy ez a Ninive dolog ez nem fog átmenni, tehát ez nagyon beleásta magát a kérdésbe. Azt mondta, hogy most beszéljünk a tökről. Tehát azt mondja, most hagyjuk azt, hogy mi van Ninivével, most csak azt beszéljük már meg, hogy neked most igazad van, amikor most meg ezért vagy. De ugye annyira oda van, már megint meg akar halni. Tehát mindig ilyen súlyos kérdések vannak az életében, hogy meg akar halni, és mondja, hogy mielőtt ez megtörténne, ezt beszéljük meg. Hogy most igazad van szerinted? Tehát ez indokolt, méltán, tehát jogos, ugye így is mondhatnánk. És Jónás válasza, figyeljetek, látjátok a 9. vers vége, és mondta, méltán haragszom, mint halálig. Ezt nem tudom elképzelni, ezt a hangsúlyt, de már mi ilyesmi lehetett, nem? Hogy lesöpör mindent, hogy ő, figyeljétek meg, hogy egy olyan elkápadban lévő ember, mint Jónás, és azért néha mi is vagyunk így, az mindig méltán haragszik. De ezért nem érdemes érvelni. Hát úgyse tudod kicsavarni a kezéből azt, hogy szerinte igaza van. Itt csak az Isten tud segíteni, és milyen nehéz neki is. Emlékeztetek, mit mondod a liceai levél? Hogy bárcsak hideg volnál. Hajósok rég megtértek, Ninive rég megtért, már mi mióta követjük nyomon azt, hogy mit küszködik Jónással. Erről szól a laodíciai levél, hogy ilyen nehéz egy Istent ismerő, de az Istent el nem fogadó, az Isten értékeivel nem azonosuló embert megmenteni, vagy belátásra vezetni. És most is itt tartunk, hogy neki van igaza, a tökbe is az Istennel szembe. És akkor jön a folytatás, az Úr pedig mondta, hát így is mondhatnám, hogy én máshogy látom, ugye így kezdi, azt mondja, te szánod a tököt, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem neveltél, amely egy éjjel támadt, és más éjjel elveszett. Én pedig ne szánjam Ninivét, a nagy várost, amelyben több van 12-10 000 embernél, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és a bal kezük között, és barom is sok van. Jónás, én ezt értem a kérdésen, hogy méltán haragszol-e. Neked ez tétel, nekem ne legyen tétel. Ezt a kettőt ragd már össze, Jónás, ha tudod. Hát ti is látjátok, hogy nincs tovább. Emiatt gondolom azt, hogy valószínűleg most sikerült. Volt már, aki megkérdőjelezte a gyülekezetekben, merre jártam, de én azért remélem, hogy ez azt jelenti. Eddig írta. Itt van az, hogy leteszi a tollat, a lantot, ki hogy szokta mondani, tehát, hogy nem küszködik tovább. Jónás nem írt epilógust, elég nehéz lett volna ezek után, ez nagyon szégyen, ami itt volt. De az, hogy őszintén leírta, nyilván ihletésre ez valami. De azért ti is úgy érzitek, ugye, hogy itt eltört. Itt megtört valami, ami nem akart eddig megtörni. Nekem ez egy nagyon nagyszerű könyv. Bocsánat, hogy itt belelendültem egy kicsit, az időtöket is igénybe vettem, de annyi minden van benne, nem? És annyira szép. És én azt tanácsolom nekünk, amikor ezt olvassátok, két dolgot lássatok. Hogy az az Isten, aki Jónással ilyen türelmes volt, az igazgatja a mi útunkat is. Ne éljünk vele vissza, de ez adjon bátorítást. Mikor már ti is elfáradtok már magatoktól, hogy már hány éve hordoz, meg már hanyatszor futok neki, és hanyatszor érek zsákutcába a hitembe magam miatt. Ugyanez az Isten fáradozik értünk is. Amikor meg Jónást látjátok, ugye ez egy gyülekezetben a végén már abban maradtunk, mert tényleg hát már nevettünk a végén, mert tényleg olyan fura ez az egész. Hogy most nem tudjuk, hogy sírjunk vagy nevessünk, mert olyan furcsa ez a Jónás, de kedves gyülekezet, ez a Jónás, ez mi vagyunk. Tehát amikor nevetünk, akkor magunkon nevetünk, amikor sírunk, akkor magunkon sírunk, mert ezek konkrétan mi vagyunk. Laodicea népe, akik tudják, milyen az Isten, a világ nem tudja, ők azért nem követik. Torzképük van, vagy nem érdekli őket. De mi, akik tudjuk, hogy lehet az, hogy még mindig itt tartunk. Külön véleményünk van, nem értünk egyet, stb. Én azt kívánom nektek, azt remélem, hogy sikerült azért vagy felelevenítenem szempontokat, vagy tanúságokat, vagy talán újat is mondanom. Én azt kívánom nektek, hogy hozzátok is legyen nagyon közel ez a könyv lélekben, meg épüljünk általa, és az Isten legyen kegyelmes hozzánk, hogy ha lehet, ne legyünk Jónások, de ha mégis úgy alakulunk, legalább mi is térjünk meg a végére. Amen. Mennyei jó atyánk, szeretnénk együttesen megköszönni most neked a Szentírást egészében is, de különösen Jónás könyvét, amit most közösen felidézhettünk. Annyira ráismerünk a könyvet szemlélve a saját feladatunkra, amit ránk bíztál, hiszen bennünket is egy istentelen és ítélet előtt álló, az ítélet árnyékában álló világhoz küldtél el, és ha őszinték vagyunk, a mi hitünk sem erősebb, és nem tesz alkalmasabbá bennünket Jónásnál ennek a feladatnak az elvégzésére. Annyira ráismerünk önmagunkra is, nem csak a feladatra ebben a könyvben, hiszen, ahogy az ígéd mondja is, mi bővelkedünk ugyan ismeretben, de annyira hiányzik az, hogy az egész életünket rá is tegyük erre, és melletted döntsünk. Bocsásd meg, Urunk, minden eddigi mulasztásunkat, halogatásunkat, és segíts, hogy akik most közösen mindezt átgondoltuk, megerősödjünk abban, hogy nem szeretnénk próbára tenni tovább a te türelmedet úgy, ahogyan Jónás tette, hanem szeretnénk mielőbb eljutni arra a pontra, amivel a könyv véget ér, hogy belátásra jutott, megtört, és tudott már nem csak arról, hogy ki vagy te, hanem tudott már a te szemléleteddel szemlélni, a te fejeddel gondolkozni, és úgy szemlélni a pusztulásba menőket, ahogyan te szemléled a könyörület és a megmentés szándékával. Annyira szükségünk van, Urunk, arra, hogy ne ismereteket gyűjtsünk rólad, hanem közösséget szerezzünk veled, és mélyítsünk. Kérünk, segíts, hogy ez a történet is ebben erősítsen meg bennünket, és szeretnénk, hogyha a mi életünk előremutató, gazdagodó élet lehetne ezekben a javakban, a lelki értékekben és a lelki javakban. Segíts kérünk, hogy ennek az újabb határpontja lehetne ez a mai nap is a ma hallottak, hogy ki magával tudná vinni azt a tanúságot, ami legjobban megérintette, amit leginkább a személyére érvényesnek érzett ebből a történetből, és ennek a fényében tudnánk tölteni az eljövendő hét mindennapját is, sőt, tovább vihetnénk magunkkal az életben egészen az üdvösségig. Köszönjük, hogy olyan türelemmel hordozol bennünket. Köszönjük, hogy ez a könyv is bizonyítja, hogy te milyen türelmes vagy a te gyermekeid iránt, még olyan értetlenek is, mint Jónás. És köszönjük, hogy ugyanezt a türelmet gyakoroltad eddig is irántunk az életünkben. Nem szeretnénk ezt tovább próbára tenni, hanem szeretnénk mielőbb közösségre jutni veled. Segíts ebben bennünket, kérünk a te kegyelmedből. Amen.
Amen.